Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást, tartsanak velünk. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója vezeti tovább a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. A volt elnök Demeter Szilárd kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja munkáját. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Zsigmond Gábor a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lett, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnöke. Jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs az Inforádióban azt mondta, a korábbi elnök Demeter Szilárd elkészítette a stratégiát, Zsigmond Gábor pedig elvállalta azt a feladatot, hogy ennek a stratégiának a mindennapok során történő megvalósításában részt vesz.
Miután Demeter Szilárd a kultúra területén szélesebb körű feladatokat kapott miniszterelnöki biztosként, hiszen miniszterelnöki biztosként a kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos lett, így értelemszerűen a hétvége során Zsigmond Gáborral egyeztettem, aki mindamellett, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói feladatait viszi tovább, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnökeként is a stratégiai megvalósításáért felel. Annak a stratégiának a megvalósításáért, amely a Magyar Nemzeti Múzeumot a világ legjobb 100 múzeumának egyikévé teszi, azért a stratégiáért, ami a Természettudományi Múzeumot még erőteljesebben nyitja a családok felé, ami az Iparművészeti Múzeum felújításáig is sokkal nagyobb kiállítóteret biztosít az országban az Iparművészeti Múzeum műkincsei számára, amely a Petőfi Irodalmi Múzeumot viszi tovább azon az úton, amely az elmúlt években kiemelt helyet jelentett, illetve az Országos Széchenyi Könyvtár pozícióját is tovább erősíti.
A miniszter elmondta azt is, a stratégia tartalmaz egyebek mellett állománymegőrzést, felújítást, valamint digitalizációt.
Jövő év március 15-én tervezzük a megújított palásteremnek az átadását, de a teljes történelmi korszakokat átívelő kiállítás és a Nemzeti Múzeum vidéki múzeumával együtt történő együttműködés szintén lényeges feladatot jelent a stratégiában. Ugye 25 millió közgyűjtemény van a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központban. Ennek a 25 millió közgyűjteménynek a digitalizációja, a modern igények szerinti bemutatás és a stratégia lényeges részét kell, hogy jelentse.
2026. január 1-től 15%-os béremelést kapnak a kulturális ágazatban dolgozók, tette hozzá a kulturális és innovációs miniszter.
Megnyitotta kapuit a Magyar Tudományos Akadémia székházában a 200 év kincsei című kiállítás. Domanics András kérdezte Simon Tamást, az MTA kommunikációs főosztályvezetőjét.
Minden novemberben a Magyar Tudomány ünnepe program sorozat keretében rengeteg érdekes, ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő előadás hangzik el, amelyre laikus érdeklődőket, szélesebb értelemben nagy közönséget várjuk, tehát nem szakmai konferenciákról van szó. Ez idén is így lesz. Hadd ajánljak néhány érdekesebb előadást, most főleg az estiekből, amelyek 18 óra 30-kor kezdődnek az MTA székházában. November 5-én vendégünk lesz Szabó Andrea, szociológus, politológus, aki a 2024-es Aktív Fiatalok című kutatás adatai alapján arról ad egy képet, hogy a mai egyetemisták és végzős középiskolások hogyan látják a saját lehetőségeiket, országukat, jövőjüket, és milyen társadalmi mintázatok rajzolódnak ki a Magyarországon kívüli továbbtanulási szándék mögött. November 7-én Pál Csaba és Pap Balázs szegedi evolúcióbiológusok lesznek a tudományünnep vendégei, akik arról beszélnek, hogy mit lehet manapság tenni, milyen fegyvereink, eszközeink lehetnek az egyre több kórházi fertőzést okozó szuperbaktériumok ellen. November 10-én hétfőn Párosfalvi Tamás történész beszél az 1456-os nándorfehérvári diadalról, arról, hogy mit tudunk valójában, mit tud a történelem, mit tudnak a történészek, és honnan tudjuk mindezt erről a kiemelkedő eseményről a Magyarország történetében. November 11-én Balatonyi Judit Flóra, kulturális antropológus és néprajzkutató arról beszél, hogy a COVID alatti karanténban miért növekedett meg a házasságkötések száma. Szerelem ugye a COVID idején címmel hallgathatják meg az érdeklődők ezt az előadást. És a tudománynépszerűsítő eladás sorozatunk utolsó részeként, november 12-én Jókai és a tudományok címmel Hansági Ágnes irodalomtörténész Jókai kutató tart előadást. Ugye Jókairól sokan tudják, hogy szenvedélyesen érdeklődött a tudományok iránt.
Hogyan lehet bejutni a tudományünnep előadásaira a Magyar Tudományos Akadémia székházába?
Információt ugye az elmúlt években már talán megszokott ismert tudományünnep.hu oldalon találnak az érdeklődők, és itt lehet regisztrálni is az előadásokra. Az előadások ingyenesek, de a díszterem korlátozott befogadó képessége miatt, ami 300 fő, tehát azért van hely bőven, azt kérjük az érdeklődőktől, hogy regisztráljanak az egyes eseményekre.
November 5-én nyílik meg a Magyar Tudományos Akadémia székházában a 200 év kincsei kiállítás. Mit láthat majd itt a közönség?
Magyarország 19-20. Századi történetének fontosabb eseményeit, kimagasló személyiségeit mutatja be a nagy közönség számára az akadémia, így együtt még soha nem látott kéziratokkal, képekkel és műtárgyakkal. Csak néhány példát mondanék. Vörös Marti Mihály íróasztalán nem csak a sakkészlete, hanem a szózat eredeti kézirata is látható lesz. Arany János kapcsos könyve mellett barátja Petőfi Sándor relikviái kapnak helyet. Madách Imrét az ember tragédiája, eredeti kézirata képviseli Arany János rájegyzéseivel, amelyek szintén ott olvashatók, de Adi, Babics, Kosztolányi, József Attila, I. és Gyula verseinek eredeti kéziratai, Radnóti Miklósra, Borinotesszel emlékezünk, tehát hogy tényleg olyan kéziratok, műtárgyak lesznek most kiállítva így együtt, amelyet így még nem láthatott a nagy közönség. A kiállítás ingyen látogatható, de mindenképpen regisztrálni kell. Ezt a kiállítások.mta.hu oldalon tehetik meg a látogatók. Csoportokat is fogadunk, diákcsoportokat, nyugdíjas csoportokat, ők tárlatvezetést kaphatnak, múzeumpedagógiai programot választhatnak, illetve a tanároknak azt a lehetőséget is felajánljuk, hogy tartsák meg itt a kiállító térben, az Akadémia székházában az irodalom történelem órájukat, mondjuk Vörös Martiról a szózat kézirata mellett.
Simon Tamást, az MTA kommunikációs főosztály vezetőjét hallották. Már vetítik a hazai mozikban a Bölöni, az Erdély legenda című dokumentumfilmet, amely Bölöni László válogatott labdarúgó edző, a román és a magyar sporttörténet meghatározó alakjának életútját mutatja be. Az alkotás a labdarúgó még nem publikált önéletrajzára, európai, magyarországi és romániai archívanyagokra támaszkodik. A produkcióról Rozgony Ádám kérdezte a rendezőt, Kolarik Tamást.
Bölöni László az a sportoló, az a futball egyéniség, aki úgy tud a román sport, a román futball ikonikus alakja lenni, hogy közben a magyar sport egyik legfontosabb szereplője is. Nagyon, nagyon izgalmas az ő életútja, és teljesen egyedülálló, hogy őt a román-magyar határ mindkét oldalán ikonként, ha úgy tetszik, sokan hősként tisztelik, és egyformán szeretik. Ez egy nagyon különleges pályafutás. Bölöni László egy kis székely településről indulva ért el a román válogatottból 102 egyszeres román válogatott lett, majd a román, a Ceausescu diktatúra kirakat csapatába, a Steaua Bukarestbe került, és ott a Steaua Bukaresttel megnyerte a bajnok csapatok Európa kupáját 1986-os kiírásban, ami igazán világszenzáció volt, nem beszélve arról, hogy a döntőben, Sevillában, Spanyolországban a Barcelonát győzték le. Azon a bizonyos döntén, ami ma már a sporttörténet, lehet azt mondani, az egyetemes sporttörténet része, hiszen Helmut Duk Kedem 4-11-est védett ki azon a döntőn, aki látta azt a meccset, soha nem felejti el. És ezt követően Bölöni László egy igen hihetetlen, hogyha szabad ezt a szót használni, pályafutást futott be edzőként, mert Nyugat-Európában még játékosként kikerülve elvégezte a francia edzői akadémiát, és Franciaországban, Portugáliában, Belgiumban, Görögországban, tucatnyi országban érte el fantasztikus sikereket a Sportinggal, bajnok lett, Belgiumban bajnok lett, és olyan legendás játékosokat indított el a karrierjükben, olyan legendás játékosok mondják őt mentoruknak, felfedező edzőjüknek, mint Péter Cseh, a csehek legendás kapusa, aki 2005-ben ugye a világ legjobb kapusa lett, a több mint 130-szoros válogatott Kim Karlström, Witzel és Varan, hogy két igazán óriást mondjak, és nem beszéltünk még a portugál, az egyik portugál aranygeneráció, ahol több játékost fedezett fel, többek között Quaresmát, és ő az, aki először nagy csapatba állította Cristiano Ronaldo-t, sőt Cristiano Ronaldo Bölöni edzőséggel térte el az útját. Több mint 50 évet töltött el összesen Bölöni László az európai csúcsfutballban, ami hihetetlen intellektuális és emberi teljesítmény is egyaránt.
Cristiano Ronaldo is megszólal a dokumentumfilmben egyébként?
Cristiano Ronaldo nem szólal meg a dokumentumfilmben, viszont olyan archív felvételeket mutatunk a nézőknek, amelyet még azt gondolom, hogy nagyon kevesen, vagy talán senki nem is látott Cristiano Ronaldo és Bernie László kapcsolatáról, de megszólal Cristiano Ronaldo testvére, pályatársai, edzői, játékosai. Nagyon jól bemutatják azt a kapcsolatot, azt a viszonyt, amely Cristiano Ronaldo és Bernie László között volt, de természetesen a mi filmünk főszereplője Bernie László nagyon gazdag és összetett az ő pályafutás. Arról nem is beszélve, hogy a futballkarrierje alatt ő elvégezte a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemet, fogorvosként is praktizál, és az edzői pályafutása mellett többször megjelent a közéletben is.
Sok megszólaló van egyébként, ahogy olvastam a dokumentumfilmben.
Igen, számtalan világsztár aktív, és már pályafutását befejezett labdarúgó világsztár, közéleti szereplő is megszólal a filmben, ami szerintem teljesen egyenlőálló egy magyar dokumentumfilm esetében, és ami igazán nagy világszenzáció, hogy Valentin Ceausescu, Nicola Ceausescu, a román kommunista diktátor fia is megszólal a filmben. A 80-as években ő volt a Steaua patronusa, ma talán úgy mondanánk ezt a szerepet, hogy elnök vagy sportmenedzser, és Valentin Ceausescu igen izgalmas dolgokat árul a 80-as évek a Steaua kapcsolatáról, a játékosokkal való kapcsolatáról, ami azért is szenzáció, mert az elmúlt 3 évtizedben került a nyilvánosságot, nem állt a média rendelkezésére, de Bölani László kedvéért vállalta, hogy nyilatkozik a filmünkben.
Kolarik Tamás rendezőt hallották. Idén igazi csúcsdarabokkal találkozhat a közönség a Virág Judit Galéria november 17-i zsolnai aukcióján. Törő István, a galéria társtulajdonosa kiemelte, hogy a világ minden tájáról érkeznek különleges tárgyak. Szabó Gergő interjúja.
Nyilván a figyelem azért nagy, mert rengeteg zsolnai gyűjtő van, nem csak Európában és az Egyesült Államokban, hanem például az arab világban vagy Japánban, tehát erre az aukció mindenki oda fog figyelni.
Milyen darabok kerülnek majd kalapács alá, és főleg külföldről vagy Magyarországról érkeznek?
30% külföldről, nagyon sok a magyar agglomeráció, tehát Szlovákia, Szerbia, Horvátország, természetesen Ausztria, ez az egyik beszerzési piacunk, a másik a legkülönbözőbb európai országok, akár skandinávok is. Nagyon nagy mennyiségű zsolnai van az Egyesült Államokban, az is egy jelentős piacunk, tehát gyakorlatilag a világon bárhol felbukkanhat egy zsolnai tárgy. Természetesen a külföldi aukciók is szóba kerülhetnek, mint beszerzési források.
Melyek a legkülönlegesebb darabok, hogyha ki lehet emelni néhányat?
Hát van 4-5-6 remek mű, ami egy egyedi lehetőséget kínál a gyűjtőknek. Ezeknek a többsége mind rendkívül nagyméretű, ami ugye egy különleges dolog. Tehát a zsolnai kemencék körülbelül 75 centi magasságig bírtak valamit kiégetni. Tehát az ezt megközelítő tárgyak, azok számítanak a legkülönlegesebb műveknek. Az egyik híresség a hölgynek hódoló párduc, egy csodálatos kék váza, nagyon mozgalmas, inkább szobornak, mint kerámiának tűnik, és valóban egy párduc, aki a hölgy oldalára kapaszkodik föl, és csodáltal fölnéz egy ilyen félmeztelen hölgyre. Egy furcsa szimbolika, de nagyon izgalmas. Ezen kívül ugye van 2 nagyon szép kaspó, ami ugye a virágtartó edény volt, ebből az egyik egy óriás kaspó, rendkívüli ritkaság. 35 éve reprodukálták ezt a darabot egy bécsi gyűjteményben, és azóta nem került elő pár darabja. Ugye ez most egy hatalmas meglepetés, hogy a második példány is előbukkant valahonnan. A legfőbb vonalunk a szecesszió, de nagyon sok nagyon ritka historikus, tehát 19. századi tárgy is van a gyűjteményben.
Általánosságban hogy látja a zsolnai család, mely korszak a legkeresettebb, legkelendőbb, legnépszerűbb?
Tulajdonképpen 2 nagy korszak van, az úgynevezett historizmus. Ez a millenniumig tart nagyjából, vagy a századfordulóig. Ez tulajdonképpen a technikai tökéletesítés korszaka volt. Tehát ebben az időszakban a zsolnai Európa 5-6 legjobb gyára közül volt az egyik, folyamatosan fejlesztettek és találtak ki új mázakat. Az igazi áttörést az 1900-ban történt, amikor megjelent az Eosin máz. Létrehoztak egy design stúdiót, ahova a legjobb magyar kerámikusokat szerződtették. Így léptek fel egy kollekcióval 1900-ban a Párizsi világkiállításon, ahol elképesztő szenzáció volt a zsolnai piac. Ugye ez az eozin, ez a fényes, csillogó máz, a szivárvány valamennyi színében. Ezt egyszerűen senki nem tudta reprodukálni a zsolnain kívül, és ez gyakorlatilag több mint 10 évig egy vezető pozíciót jelentett a nemzetközi kerámia piacon.
Törő Istvánt, a Virág Judit Galéria társ tulajdonosát hallották. Az októberi előbemutató után november 5-e óta látható a Millenáris nagycsarnokában a Recirkel Társulat immerzív színházi produkciója, a Walk My World, amelyben mitológiai szereplők mellett az ősi Trója és Kártágó is életre kel. A monumentális produkcióról Vági Bencét, a Recirkel művészeti vezetőjét kérdeztük.
Azt kell elképzelni, hogyha az ember belépne egy hatalmas felnőtteknek szánt mesevilágban, a nézők 6000 négyzetméteren közlekedhetnek, és gyakorlatilag ilyen Hollywood-szerű nagy díszletek között sétálnak, és a szereplők azok ott mozognak a térben, és mi állarc mögé bújva követhetjük a szereplőket bárhova, olyan terekbe, olyan titkos ajtókon keresztül, olyan univerzumokba juthatunk el, ahol újra és újra egészen más helyszínekre érkezünk meg. Így gyakorlatilag szükség van arra, hogy a nézők aktívan részt vesznek az előadásban, de ez nem azt jelenti, hogy interaktív.
Ez ugye azt is jelenti, hogy a produkcióban nincs hagyományos értelemben vett nézőtér, és nincs hagyományos értelemben vett színpad. A néző szabadon járhatja be az előadóteret, a díszleteket, az egyes helyiségeket. Ez azért kivitelezésben, megvalósításban sem lehet könnyű feladat.
Itt az nagyon fontos, hogy ugye 35 művésszel dolgozunk a térben, ez 35 olyan artista, akik azt gondolom, hogy ma a világ csúcs artistái. Több mint 4 kontinensről válogattuk össze, természetesen közöttük ott vannak a kiváló magyar artisták is, de karnyújtásnyira ezekben az elképesztően lenyűgöző és izgalmas installációkban repülnek a magasba az artisták, és ezt a közelséget megélni, vagy akár a színészi jelenlétüket megélni tényleg egy pár méter távolságról, ez egy olyan élmény, ami most az előbemutatókon kiderült, hogy hát teljes extázisba hozza a nézőket.
Gondolom az, hogy a néző melyik jelenetnél, melyik helységben időzik el, mit és hogyan jár be, kit vagy kiket követ ebben a térben, és ez ugye szabadon alakul, hát talán a produkció résztvevői, az artisták, táncosok számára sem megszokott helyzet, erre azért kellett készülni?
Kimondottam már, amikor felvettük a művészeinket, olyan művészeket válogattunk, így nagyon-nagyon rutinos előadó művészek, és egyszerre tudják megállni a helyüket a színészmesterségben, a táncban és a cirkusz műfajában is. De természetesen az, hogy érintés közelségre vannak a nézők a szereplőktől, ezért kihívásokkal jár. Gyakorlatilag itt ebben a teljes 2 órában, amíg a nézők benn vannak a térben, addig olyan, mintha ugye folyamatosan színpadon lennek, tehát nincsen lazítása a pillanat. Az fontos elmondani, hogy az előadás közben azonban hagyunk egírtokat a nézőknek, tehát van egy elképesztően gyönyörű mítikus bár, ami fogadja a nézőket, amikor megérkeznek az előadásba, és gyakorlatilag az előadás bármelyik pontján a nézők ki tudnak menni a bárba, tudnak egy pillanatot levegőt venni, és aztán visszatérni ebbe a hatalmas mítikus világba.
A produkció alapja, mint olvasom, Vergilius eposza, az Önász és Dido szerelmi tragédiájának története. Tehát ez volt a kiinduló pont, erre építkezik a produkció?
Igen, abszolút hűen követjük az Énász és Dido szerelmi történetét. Alapvetően ez egy mitológiai történet, nyilván itt rengeteg olyan karakter van, akiket azért a nézők jól ismerhetnek, most mondjuk csak említsem, hogy Ámor istent, vagy Vénusz istennőt, vagy a Minotaurus legendáját, vagy Narciszt. Tehát rengeteg olyan karakter szövődik amúgy is ebben a létező szerelmi tragédiában, amiket egy felerősítettünk, illetve legtöbb esetben meg hűen követjük a történetet, de a lényeg, hogy ezt úgy kell képzelni, egy modern kontextusban hoztuk vissza ezeket a mítikus lényeket, mítikus szereplőket, de próbáltuk megtartani azt, hogy azért, amikor az ember sétál a 800 négyzetméteres labirintusba, akkor azért úgy érezze azt, hogy milyen belevesznek egy labirintusba, ahol lehet, hogy a közepén ténylegesen egy minotaurus lakozik. Úgyhogy megmaradt a misztikum.
Vági Bencét, a Recirkel Társulat művészeti vezetőjét hallották. Az 5-10 művelődési ház kamaratermében látható a Radnóti Színház új bemutatója a Hűtlenek. Ingmar Bergman Magyarországon eddig még nem játszott drámáját Bagosi Júlia vitte színre, Marian szerepének megformálója Mészáros Blanka. A színművész az Inforádiónak azt mondta, a darab legerősebb eszköze a narráció, emellett a puritán díszlet és a különleges hangzásvilág is Bergman művészetét idézik. Rozgonyi Ádám interjúja következik.
előbb-utóbb belerotálódnak az emberek, mert tanúi lesznek ennek a nőnek a történetének, aki igazából ezt meséli, hogy egyszer csak jött egy olyan, képletesen mondom, egy olyan vonat, vagy egy olyan vágy, ami magával sodorja, és nem bír neki ellent mondani. Azt hiszi, hogy igazából ez egy játék, vagy egy oposz lesz az ő életében, de elhatalmasodik rajta is. És hát elindul a lavina a hegy tetejéről, az visz mindent magával, minden kapcsolatot, igen, minden meglévő kapcsolatot átformál, és hát nem annyira pozitív a végkifejlet, de hát végülis Bergman már csak ilyen játékos, hogy úgy szereti megforgatni a kést az emberek szívében és gyomrában. Mindezt humorral teszi, azt hiszem, és ez a nagyfokú önreflexióból, vagy nagymértékű önreflexióból is kamatozik.
Túlságosan őszinte ilyen módon a színdarab, vagy túlságosan közelről mutatja ezeket az embereket?
A túlságosan szót, ha leveszem, mind a kettő érvényes. A túlságosat csak azért nem merem mondani, mert nem láttam kívülről. Ezért így nem tudom objektíve megítélni, de mind a két gondolat érvényes, amit mondott.
Melyek azok a formai eszközök, amelyek legjobban elnyerték a tetszését a színlevitel szempontjából?
Formai eszközök, hát egyrészt, mivel nagyon sűrű történetet kell mesélni, én a Mariant játszom, a főhősnőnket, vagy a főszereplőt, akivel végig megyünk. Bergman által, aki egyébként Schneider Zoltán szellemében, vagy szerepében, úgy, vagy az ő színrevitelével megjelenik a színpadon. Tehát először is lehet olyan élmény, egy kicsit a színház a színházban, vagy egy alkotó szobájába, tehát egy író szobájába, az a pillanat, amikor a mester ceruzát vesz a kezébe, vagy tollat, nem tudom, nem vagyok író, vagy csak odaül a számítógép elő, és elindítja ezt a történet folyamatot. Tehát, hogy igazából itt kezdődik, tehát van egy érdekes ilyen kapu, vagy hogy mondjam, egy ilyen játékkapu, hogy nem olyan exakt, hogy akkor elindult a történet, hanem egyszer csak úgy belekerülünk, beleforgunk. Nyilván van egy kis kamera használat is, már csak bekerülhetetlen Bergman véget. Maga a puritán jelmez díszlet, azt hiszem szintén egyfajta fegyelmezettség, vagy igazából, tehát nem az volt a lényeg, hogy ez annyira túl legyen festve, és annyira túl legyen színezve, hogy ne találjuk meg benne Bergmant. Valahogy az ő ízlésvilága, vagy amit mi annak hiszünk, az ott erősen megjelenik. És hát igen, testek vannak, meleg van, könnyek vannak, öntések vannak. Igazából maga ez a narráció az, ami a leginkább az előadásnak az eszköze az, hogy folyamatosan mesélve van egy történet, és ehhez képest igen, hozzáadódnak a technikai segítségek, de nem domináns a világítás. Van egy nagyon érdekes hangzásvilága, ami egyébként szintén valamennyire Bergman útmutató alapján történik. Azokat a klasszikusokat használjuk benne, amit ő is említ, de nyilván átdolgozva Szászi Petra által teljesen átírva, és torzítva, és minden kiforgatva magából.
Mészáros Blanka színművészt hallották. Az elmúlt percekben az Inforádió kulturális magazinját hallották. A heti felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra.
A kulturális perceket hallották.